Dönts Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője, az Aréna vendége. Mikor kezdik a biztosi portfóliók elosztását?
Biztosi portfólió, tökéletesen fogalmazott, megint nem önnel szemben szeretnék kritikus lenni, ezek gyakorlatilag úgy néz ki, hogyha élünk azzal a hibás analógiával, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió kormánya, akkor a tagjai azok miniszterek, az ő minisztériumokhoz milyen feladat tartozik, milyen tárcák vannak az Európai Bizottságban. Ez egy helytelen, téves, leegyszerűsítő analógia, de talán mégis ebben a szempontból, ebből a szempontból értetővé teszi, hogy mit is jelent a biztosi portfóliók meghatározása. A biztosi feladat és hatáskörök meghatározása az teljes szabadságban, mindenfajta külső kötöttség nélkül az Európai Bizottság elnökének a jogköre. Tehát az Európai Bizottság elnöke kell, hogy meghatározza, hogy mi az európai, új Európai Bizottság 5 éves munkaterve, mely területeket, témákat, ügyeket tart hangsúlyosnak, hol kíván a legfontosabb eszközével, a jogszabályalkotási kezdeményezéssel élni. Ennek megfelelően fogja a Brexitig 28, a Brexit utáni már 27 tagból álló Európai Bizottságban a biztosok között a feladatokat elosztani. Mi alapján? Ő mit tart fontosnak, ahogy előbb említettem, másrészt a kormányok kiket is javasolnak európai biztosnak, és az érintett személyek milyen személyes tudással, politikai, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amelyek egyik, másik vagy harmadik szakterületen őket leginkább arra predesztinálja, hogy jó közszolgái legyenek az Európai Uniónak. Tehát amire én számítok, jövő héten az Európai Parlament, az Európai Bizottság új elnökévé választja von der Leyen asszonyt, ezután ő kezdeményezéssel él a kormányok felé, hogy javasoljanak hivatalosan biztosokat, a kormányok ezt megteszik, konzultál valamennyi biztosjelölttel, és utána a bizottság munkaprogramjának, stratégiájának, tevékenységére vonatkozó programjának a megfogalmazása mellett meghatározza, hogy az egyes országok által javasolt biztosjelöltek közül ki milyen területtel fog foglalkozni. Ez valamikor augusztusban, szeptemberben történik meg, és ezt követően szeptemberben, októberben hallgatja majd meg az Európai Parlament mind a 27 biztosjelöltet, az illetéke szakbizottságban, tehát aki mondjuk például azt a portfóliót, ami így marad, mással gazdagodik, amit most Navracsis Tibor, a jelenlegi magyar biztos tölt be, ugye ez az oktatás, kultúra, sport kérdései, akkor ezt nyilvánvalóan azt a biztos jelöltet, aki ezzel a feladattal lesz megbízva, az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottsága fogja majd meghallgatni, hogy szakmailag alkalmas a feladata ellátására.
Hány emberrel kell számolnia az elnöknek? A britek még benn vannak. De meddig vannak bent? 28 biztos jelöltet kell, abban kell gondolkoznia, vagy már csak 27?
Nem véletlen, hogy október 31-e a Brexit jelenlegi végsőnek tűnő határideje, hiszen ez arra jelent esélyt, most már garancia szót nem merem használni, hogy az új bizottság megalakulása az már olyan körülményektől között történik meg, hogy az Egyesült Királyság nem lesz az Európai Unió tagja, hogy bárki félreértse, az esély szó egy pozitív kifejezés, én nem örülök annak, hogy ez a döntés született a brit polgárok részéről, de mivel ez született, a polgároknak a döntését mindenkinek kutya kötelessége tiszteletben tartani, tehát be fog ez következni. Én arra számítok, hogy december 1-én az Európai Bizottság 27 biztossal, elnökkel is további 26 taggal fog megalakulni.
Trócsányi László, aki a magyar kormánynak a biztos jelöltje is volt, mire küzd most?
Trócsányi László lesz a magyar kormány, Magyarország miniszterelnökének az európai biztos jelöltje. Trócsányi László felkészültsége, látatlanban mondom, a legfelkészültebb biztos jelöltek közé fogja őt emelni. Egy komoly nemzetközi elismertséggel bíró egyetemi akadémiai karrier, amit maga mögött tud, a saját szakmájában jogászként nagyon komoly teljesítmény, ami a sajátja ügyvédként. oktatói munkája is elismert, Velencei Bizottságnak volt tagja, politikai összefüggésben oly sokat emlegették, de azért a legtekintélyesebb a közjoghoz, az alkotmányjoghoz, az európai joghoz, a nemzetközi joghoz éltő, közéletileg is aktív, de objektív mérlegelésre képes szaktekintélyekből áll a Velencei Bizottság. Párizsi nagykövetünként dolgozott, Brüsszelben nagykövetként dolgozott, tehát diplomáciai tapasztalatai is vannak. Több mint 5 esztendőn keresztül, vagy megközelítőleg 5 esztendőn keresztül dolgozott egy tagállami kormányban, jelesül Magyarországon, az Orbán kormányban igazságügyminiszterként, tehát ilyen értelemben közigazgatási, miniszteriális irányítási tapasztalatai vannak, tehát azt tudom mondani, hogy felkészült. Egyébként ez több területen is őt nagyon komoly feladat és hatásköröket jelentő bizottsági biztosi munka betöltésére predesztinálja. Én ismerem, hogy mik azok a politikai, vagy ha tetszik, közéleti ambíciók, amelyek megfogalmazódtak Trócsányi Lászlóban a biztosi munkáját illetően. Azt gondolom, hogy az helyes, hogyha amint az ő jelölése megtörténik, ezekről az elképzeléseiről az Európai Bizottság már megválasztott elnökét fogja tájékoztatni, hogy az elnök majd mérlegelhesse, hogy milyen konkrét feladattal fogja Trócsányi Lászlót megbízni. Én azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy fontos a közép-európai térség, a V4 országok, Magyarország szempontjából fontos terület biztosi munkáját tudja majd irányítani, elvégezni Trócsányi László.
Ekkor a kiterjedésű személyes portfólióval több biztosi portfólióra is érdemes pályázni, vagy egyet kell nagyon erősen megjelölni?
Egyet kell nagyon erősen megjelölni, és természetesen ismerem, volt módom több biztossal is beszélgetni, ezek érdemi munkatársi beszélgetések. Itt nem vetítés zajlik, itt nem csacsogás. Elmondja a bizottság már megválasztott elnöke, hogy nagyjából milyen struktúrában gondolkodik, milyen szakterületek lesznek, meghallgatja az érintett biztos jelölt, mely szakterületen gondolja a legalkalmasabbnak magát, és nyilvánvalóan ehhez képest más, a legfontosabbnak tartó szakterületekhez képest további szakterületek is szóba kerülnek az ilyen egyeztetéseknél. Tehát a kérdésére válaszolva, van egy nagyon fontos terület, de az a másik 2-3-3-4 terület, amire ő a saját maga személyes tapasztalatai, karrierje, civil és közéleti tapasztalatai alapján alkalmasnak gondolja magát. Ezeknek a területeknek a megnevezése az részét képezi ennek a személyes konzultációnak.
Utána az elnök jelöli, majd jön a parlamenti izzasztás?
Igen, ez
a
az elnök az elmondja, hogy kérem szépen, kormányok következő biztos hölgyeket és urakat jelölték, a jelölésüket elfogadtam, a velük folytatott konzultáció alapján, gondolom a biztosok ABC sorrendjében, 1-2-3-4-26 biztost ilyen és ilyen és ilyen területek irányításával kívánom megbízni, felkérem az illetékes parlamenti szakbizottságokat, hogy hallgassák meg a jelöltet.
Most már látja az Európai Parlament összetételét. Igen. Mennyiben alakult át mondjuk az előző kettőhöz képest?
Van egy érdekes mutató, amit sokat emlegetnek, az Európai Parlament 751 tagjának több mint 60%-a új képviselő, tehát komolyan megújulás ebből a szempontból. A választások eredménye ismert, a legnagyobb frakció továbbra is az Európai Néppárt lett, 182 mandátumunk van, második helyen vannak a szocialisták, harmadik helyen pedig a liberálisok, zöldek, konzervatívok, a Salvini féle északi liga által fémjelzett Nemzetek Európájában gondolkodó identitás és demokrácia nevet viselő frakció kommunisták függetlennek. Politikai értelemben a magukat az európai középerőkhöz sorolóknak a folyamatos gyengülése, ami tapasztalható. 2009-hez képest, amikor nagy megtiszteltetésre a magyar választópolgárok bizalmának köszönhetően európai parlamenti képviselőként kezdhettem dolgozni, ahhoz a frakció létszámhoz képest majd 100-zal kisebb az Európai Néppárt frakciója. Megnyertük a 2014-es választást, meg megnyertük most a 2019-es választást, csak egymás mellé rakjuk, hogy 2009, ami azért fontos dolog, mert 2009-ben már nem úgy hívták a néppártot, hogy Európai Néppárt, Európai Demokraták, hanem a brit konzervatívok, a lengyel konzervatívok akkor már ebből a pártszövetségből kiléptek, és az Európai Konzervatív és Reformista frakciót létrehozták. Tehát 2009-től kezdve ez egy tisztán néppárti frakció. Ennek a néppárti frakciónak a létszáma 2009-hez képest, két győzelem után is 100 fővel csökkent. A szocialisták még rosszabb helyzetben vannak. A 2009-hez képest több mint 100 képviselővel kisebb a szociáldemokrata frakció. Ha ebből nem tanulnak, akkor tényleg azokhoz a különböző jégkorszakok idején kihalt ősüllőkhöz hasonlíthatóak csak ezek a pártok, akiknek olyan lassú volt a ingerület vezetése, hogy gyakorlatilag a hatalmas testüknek a felét már ragadozók megették, mire az ingerület eljutott az agyukhoz. Tehát, hogyha ebből nem tanul a néppárt és a szociáldemokraták ügyét ezt rájuk hagyom, krokodilkönnyeket nem hullajtok az ő gyengülésük kapcsán, akkor sajnos ez a tendencia tovább fog folytatódni. És én azt látom, hogy van egy nagyon agresszív, nem csak a stílusát, hanem a politikai gondolatait tekintve is radikális baloldali hevület az Európai Parlamentben. 10 évnyi európai parlamenti képviselőség nem egy olyan nagy dolog, van, aki 20-25-30 éven keresztül tagja az Unió tisztelt házának, de mégis én 10 év alatt egyetlen egy olyan kommunista felszólalást sem hallottam, mintsem amit most hát módonban állt, meg kénytelen voltam végighallgatni, amikor az Európai Parlament parlamenti elnököt választott, akkor volt a kommunista frakciónak is egy elnökjelöltje, egy hölgy, fiatal nőről beszélek, aki hát olyan szövegeket nyomott, olyan stílusban, olyan külsőségek közepette, hogyha egy kicsit békésebb történelmi analógiát keresek, akkor a 68-as radikális újbaloldali kommunista idők visszatérését, hanem akkor az 50-es, 60-as, 70-es évek létező szocialistmusának kommunista vezetőit és azoknak az elgondolásait, megközelítéseit idézte föl. Nem cicózott, ahogy ezt persziesen szokták mondani, azt mondta, egy új társadalmi rendszert akarunk felépíteni. Az új társadalmi rendszer, az pedig egy kommunista rendszer. Egy olyan kommunista rendszer, aminek az ideológiai alapját pedig a feminizmus jelenti. Kérem, ne tőlem kérdezze meg, hogy ez hogy jön össze, de ez egy világos beszéd. Tehát nem riogatok, csak szeretném leírni, és egyébként lelkes taps az Európai Parlament zöld és szocialista képviselői részéről.
Honnan lehet összehozni most egy többséget, úgyhogy a néppártnak meg a szociáldemokratáknak már nincs meg együtt sem a többségük? A kommunistákat, ha jól értem, akkor kihúzhatják.
Két lehetőség, ami az Európai Parlament előtt áll. Én nagyobb esélyét látom annak, hogy egy nagy balközéptől a szélső balig terjedő összevorulás lesz az Európai Parlamentben. Szocialisták, Európa megújítását szolgáló a nevüket is szégyellő liberálisok, a zöldek és a kommunisták részéről, és ne felejtsük el, a kommunistákhoz képest is még szélső baloldali független képviselők is vannak még, 8-10-12-en a független képviselők között. Ez lesz szerintem az új ciklus elején a gyakorlatban érvényesülő, de nyilvánosság előtt letagadott parlamenti többség kialakítási törekvés. Papíron persze a néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok, így együtt már van egy többség, akik néha majd ebbe a többségbe be akarják venni a zöldeket. Valójában szerintem az aránál fogva fogják megvezetni a néppártnak továbbra is azt a többségét, amelyik én nem tudom milyen oknál fogva ezekbe a baloldaliakban bízik, és a néppártot folyamatosan leszavazzák. Mondom, a szöveg az arról szól, hogy a néppárt, a szocialisták és a liberálisok a többség, valójában pedig a szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a kommunisták, meg még a függetleneknél lévő kommunistáktól is még szélsőségesebben baloldalra lévő képviselők. Ennek az alternatívája az, hogyha végre a néppárt képes azt felismerni, hogy nem lehet engednie a normális, mindenféle szélsőséges nézetektől fényévnyi távolságra lévő jobboldali erők közötti együttműködést megakadályozni akaró baloldali törekvéseknek, ha végre képesek lesznek a néppárt vezetőinek, a nagy része képes lesz azt felismerni, hogy folyamatosan a jobboldal leszalámizása az, ami a baloldal részéről zajlik. Én nagy tisztelettel kérdezem, mi a kifogása az Európai Néppártnak a hozzánk képest a parlamentben is egyel jobbra ülő, 65 képviselővel rendelkező, ha jól emlékszem, európai konzervatívok és reformerekhez képest. Csak hogy mondjak valamit, amikor ez a frakció megalakult, akkor ez a frakció az tagjai sorába tudta Bokros Lajost. És amikor Bokros Lajos ennek a frakciónak a tagja volt, akkor Magyarországon, ahogy az általam nagyra becsült Megadja Gábor szokott fogalmazni, a fővárosi művelt éttermiség, az értelmiség kicsit zrikálódó megnevezése, az lelkesen üdvözölte az igaz jobboldali politikát folytató európai konzervatívokat és reformistákat, szemben a vállalhatatlan jobboldali politikát folytató Fidesz-szel és KDNP-vel szemben. Ehhez képest most pedig finnyázás zajlik az európai konzervatívok és reformistákkal kapcsolatban. 182 meg 65 az együtt már, akár hogy nézem, majdnem 250. Tehát az már valami az európai parlamentben, főleg egy olyan európai parlamentben, ami a Brexit után lesz, ami nem egy 751 fős parlament lesz, hanem egy 700 képviselőnél alig több képviselőt magában foglaló parlament, ahol 350, 351, 52 képviselő már a parlament többségét jelenti. Tehát én azt tudom mondani, és én erre látok esélyt, hogy ez a felismerés, ha nem is viharsebességgel, szépen, lassan, fokozatosan egyre több néppárti nemzeti delegáció, egyre több néppárti képviselő fejében megfogalmazódik, hogy ellent kell állni a jobboldalt leszalámizni akaró baloldali törekvéseknek, és van egy természetes, normális, az értékválasztásunk, a megközelítésünk, a közel- és középtávú jövőre vonatkozó elképzeléseinket tekintve van egy jó együttműködési lehetőség számunkra, a néppártiak számára tőlünk jobbra lévő, abszolút vállalható, abszolút az európai együttműködésben gondolkodó, csak azt nem a baloldal és a baloldali radikálisok logikájában megvalósítani akaró jobboldali frakciókkal.
Mi fogja működtetni a visegrádi együttműködést úgy, hogy mindenki külön frakcióba ül?
Hát az a nagyon-nagyon gyakorlatias megközelítés, hogy ha és amennyiben nem kapaszkodunk össze, akkor a közép-európai régió leszalámizása is újra gyakorlattá válik. Hadd lépjek egyet vissza a mondandómban. 2004-ben lett mind a négy közép-európai ország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország az Európai Unió tagja. Lényegét tekintve több mint fél évtizeden keresztül ezeknek a közép-európai országoknak, amely országokban között van egy nagyon nagy ország, Lengyelország, Európa a hetedik legnagyobb országa, a maga lélekszámát, gazdasági teljesítőképességét, hadseregét tekintve, és vannak átlagos méretű országok, és van kis európai uniós ország, Szlovákia a lélekszámát mérét tekintve egy kis ország. Ha és amennyiben a természetes, a történelmi tapasztalataink alapján, a történelmi együttműködésünk logikája szempontjából, erőnk egyesítése szempontjából nem összefogva és együttműködve lépünk föl, akkor leszalámizva még a legnagyobb közép-európai ország, Lengyelország sem tudja elérni a céljait. A V4-ek összlélekszáma 65 millió, nagyobb az összlélekszámunk, mint franciaországi, és Németország kereskedelmi forgalmát tekintve a francia-német kereskedelemnél nagyobb volumenű a német V4-ek kereskedelem. Tehát súlyunkat, erőnket, gazdasági teljesítőképességünket tekintve meghatározó az Európai Unió döntéshozatalában meghatározó együttműködés lehetünk. Külön-külön hát hogy mondjam, az asztal végén ülünk, együtt pedig a németek, a franciák, az olaszok és a spanyolok mellett az Európai Unió döntéshozatalának meghatározó szereplői vagyunk. Ezt láthatóan a szocialista szlovák, a liberális cseh, az európai konzervatív lengyel és a néppárti magyar kormány és a mögöttük álló pártok és az ezeket a pártokat támogató választópolgárok felismerték. Ez a V4 talán nem túlzás siker sztoriának a magyarázata.
Hogyan számolnak az RMDSZ-es képviselők szavazatával?
Az RMDSZ képviselők de jure jogszerint a román nemzeti delegáció tagjai, hiszen őket az Európai Unió Románia nevű tagállamában választottak meg, onnan van a mandátumuk, politikai értelemben a 13 néppárti magyar képviselő, a 13 fideszes és KDNP képviselő mellett a két RMDSZ-es képviselő szavazataival is nyugodtan kalkulálhatunk, tehát a politikai, a hivatalos méretünk az Európai Néppárton belül az, hogy 13 mandátumunk van, ezzel egyébként a harmadik, negyedik legnagyobb néppárti delegáció vagyunk, 27 országból van néppárti képviselő, a Brexiten mi már 2009-ben túlestünk, 27 ország, 27 nemzeti delegáció, lélekszámarányosan valahol a 12-3-4-5. Helyen kéne lennünk, az elsőprű választási sikerünknek köszönhetően a harmadik, negyedik legnagyobb, az Európai Parlament legnagyobb frakciójában a harmadik, negyedik legnagyobb delegáció vagyunk mi, magyar néppárti képviselők, a politikai súlyunk azonban nem 13 mandátum, hanem 15.
Újra ragaszkodnak egymáshoz a néppárttal? A néppárt és a Fidesz?
A néppárt és a Fidesz viszonyát illetően én azt gondolom, hogy lassan fognak alakulni a dolgok. A helyzet világos. Lehet azon élcelődni, hogy most akkor a néppárt függesztette fel a Fidesz tagságát, vagy pedig az a valóság, ami a ténylegesen történt, hogy a Fidesz megértve azt, hogy nem kívánjuk a néppárt belső életét az eszkalálódó vitával tovább terhelni, önkéntesen a tagsági viszonyunk felfüggesztése mellett döntöttünk, a bölcsek tanácsa, nem szeretem a kifejezést, három nagy tekintélyű, nagy tudású néppárti politikus az, akik áttekintik a Fidesz és a néppárt és a Fidesz viszonyát, és a lehetséges megoldásra javaslatot fognak tenni a legkésőbb a néppárt novemberben esedékes kongresszusáig. Az a helyzet, hogy mi álláspontunk nem a tagsági jogviszony önkéntes felfüggesztésekor keletkezett, hanem évek óta világos. A néppárt parlamenti frakciójának, a néppártnak, mint páneurópai pártnak a politikai vonalvezetésében olyan fordulat, olyan irányváltás állt be, amely irányváltás megítélésünk szerint a néppárt további gyengüléséhez fog vezetni. Sajnos igazunk lett. Az európai parlamenti választás is ezt mutatta meg. Mi a néppárt politikai irányvonalának olyan módosítását szeretnénk elérni, amely politikai irányvonal újra egy gyarapodó, egy erősödő sínre, irányba tereli az Európai Néppártot. Az Európai Néppárt Kohl és Martens idejében két nagyszerű európai kereszténydemokrata politikusról beszélünk, aki ezt a nagy páneurópai pártot, az Európai Néppártot megálmodták és létrehozták, ahhoz képest a politikai súlyunk hát valahol a fele és a harmada között van, az akkori politikai súlyunkhoz képest, társadalmi támogatottságunk is ott van. Mi úgy gondoljuk, hogy ha nem is minden egy az egybe átültethető Magyarországról Európa összes országában, mi szeretnénk a magunk megoldásait rákényszeríteni más országok néppártot tartozó pártjainak a működésére, csak azt mondjuk, hogy nézzük már meg, valahogy nekünk itt Magyarországon, Európában, Európa közepén sikerült. Van egy nagyon erős társadalmi támogatottságunk. Három egymást követő parlamenti választáson kétharmados parlamenti többséget kaptunk. Négy európai parlamenti választás volt Magyarországon, mind a négyet torony magasan megnyertük. Gazdaságpolitikai értelemben, hogy szoktak nézni, az egyik legsikeresebb kormány az, amelyik 2010 óta Magyarországon működik. Komoly eredményeink vannak olyan területen, ami nagyon komoly problémát jelent más országokban. Hát ezeket a politikai megoldásokat ne kelljen már szégyelnünk. Ezekkel a politikai megoldásokból mi lenne, ha tanulna a néppárt, és mi lenne, hogyha a politikai irányvonal meghatározásában és a gyakorlati lépések tekintetében a néppárt egyenjogú és egyenrangú szereplőjeként tevékenykedhetnénk. Mondom, a saját álláspontunkat még a néppárton belül se akarjuk senkire ráerőltetni, de azt akarjuk elérni, hogy mi és a velünk egyetértők, azok annélkül lehessenek a néppártban, annélkül politizálhassunk a néppártban, hogy folyamatosan azt kelljen megtapasztalnunk, hogyan akarják a néppárt sikertelen szereplői a maguk sikertelenségét ránk erőltetni, és megváltoztatna azt a helyzetet, hogy mi sikeresen tudunk politizálni, és olyasmit kéne mégis átvennünk a sikertelen tagpártoktól a néppárton belül, ami Magyarországon is egészen biztos, hogy sikertelenséghez vezetne.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dars Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.